Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapigét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 6. részéből olvasom, a 6. résznek az első 5 verséből. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az agyadicsőség által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyek leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt vasárnapokon arról hallottuk az ige tanítását, hogy mit is jelent a református keresztjén anyaszentegyház tagjának lenni, hogy mit is jelent, milyen lehetőségeket, milyen ígéreteket rejt magában az, hogy Isten magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza, azt megőrzi, a világ kezdetétől fog annak végéig, hogy mi is a keresztény hivatásnak a lényege, és azt mondtuk, hogy ezekről a kérdésekről őszintén érdemes beszélni akkor is, amikor már nem csak az elvekről, nem csak a tanításról, nem csak a hitvallásról, hanem amikor a mindennapi gyakorlatról is szó van. Elmondtuk, hogy a keresztény egyháztagnak a hivatása, hogy a bűn átkának, annak a méregnek, ami az első bűneset folytán beömlött, beáramlott, és mérgezi azóta is az emberiséget, hogy ennek az ellenszereként éljen, mint egy gyógyszerként, hogy felmutassa a keresztjén Jézus követő azt a lehetőséget, hogy nem muszáj a bűnhatalma alatt élni, nem muszáj úgy cselekedni, ahogyan azt az ember magától gondolná, vagy hogy sugallja neki a kísértő, hanem igenis lehet másként élni, hiszen Jézus azért jött, ezért jött a világra, ezért tanított, és aztán ezért szenvedett és halt meg a kereszten, hogy megtörje a bűnnek az erejét éppen azzal, hogy ő eleget tett a bűnös ember tartozásáért, adósságáért. Nincsen most már tehát a bűnnek, a sátánnak zsarolási lehetősége és ereje az ember felett, mert mi Jézusra mutathatunk, és azt mondhatjuk, ő eleget tett, ő meghalt a kereszten, ő kínhalált halt értünk azért, hogy nekünk ellene lehessen állnunk a bűnnek, a kísértőnek, hogy az megfutamodjon tőlünk, hiszen Jézus azért halt meg, hogy nekünk életünk lehessen, és azért támad fel, hogy azon az úton, amelyen elindulunk az ő követésében, valóban célba érjünk az örökké valóságba és az örök életre. Ez a keresztény ember hivatása tehát, hogy amikor sokan azt gondolják, hogy nincs kitörési lehetőség, nincs kitörési pontja az embernek a sorsából, a bűn alá, a halandóság alá rekesztettségéből, akkor mi azt hirdessük és úgy éljünk, hogy azt mondjuk, de igenis van, igenis ellene lehet állni a bűnnek, mert van szabadítónk, van megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. És hozzátettük, hogy a keresztény egyháztagnak természetesen kötelessége az is, hogy egyháztagként a földi, a látható egyházért, annak a fenntartásáért, fennmaradásáért, küldetése, betöltéséért minden tőle telhetőt megtegyem, és hozzátettük, hogy magyar református egyháztagként pedig mindannyiunknak hivatásunk és feladatunk magyar népünk megmaradását szolgálni, boldogulásáért mindent megtenni, ami rajtunk múlik, és természetesen erkölcsi megtisztulásáért és felemelkedéséért mindent elvégeznünk, megtennünk, ami ránk bizatik. Ha tegyük hozzá, és így folytathassuk, hogy így folytathassuk az ige megértését, hogy mindannyiunknak természetesen lehetőségünk és kötelességünk hívogatni is azokat, akik még nincsenek az egyházban, akik még nem Jézus követői, hívogatni az ő követésére és a keresztény egyháznak a közösségében. És a folytatás pedig, ahogyan az előbb felolvasott igékből is gondolom sokaknak vagy mindenkinek érthető, hogy a keresztelésről is beszéljünk, hiszen nyáron egyszer már a keresztség sákramentumáról, mint amelyik egy titka, egy misztériuma a keresztény hitvallásnak volt szó az ige alapján, azonban szembe kell néznünk és tudnunk kell arról is, hogy vajon a keresztelési gyakorlatunk manapság, ezekben az években, amelyekben most élünk, milyen a Magyarországi Református Egyházban, vagy éppen a mi gyülekezetünkben is. Erről is természetesen csak őszintén érdemes beszélni, hiszen ha szembenézünk a helyzettel, akkor tudjuk, hogy mihez is kell tartanunk magunkat, mit tanít tudnék a Szentírás és a hitvallásaink. Ezért tehát érdemes górcső alá venni, hogy vajon hogyan jönnek a kereszteltető családok a gyülekezetekhez, és mi mit válaszolunk az ő megkeresésükre. Előre kell bocsátanunk, hogy a keresztelés gyakorlata évszázadokon át kötelező volt Magyarországon. Nem volt kérdés sehol, nem volt kérdés senkinek, hogyha gyermeke született, akkor azt megkereszteltesse, mégpedig az anyakönyvekben, az ottani bejegyzésekben látjuk, hogy igen hamar néhány napos korban megtörténtek a keresztelések, nem sokat vártak azzal a családok, hiszen tudták, hogy jön a gyermek, megbeszélték, amit előtte meg lehetett beszélni, keresztkomákat is már jó régen megtalálták, megbeszélték velük is, egy szóval minden adott volt ahhoz, hogy ez a gyakorlat, mint egy automatizmus úgy működjön, nem volt kérdés, hogy a gyermekeket megkeresztelték. És automatizmus volt az is, ami azután következett, hogy a megkeresztelt gyermek a családjával együtt ott volt a gyülekezet közösségében, hogy aztán konfirmációi fogadalmat tett, hogy aztán templomi esküvőre jöttek, és egészen a temetéssel bezárólag mindenben részt vettek az a gyülekezet életében, ami gyülekezeti tagsággal együtt járt. Éppen azért azonban, mert kötelező volt, ezért igen ritkán került arra sor, vagy kerülhetett egyáltalán arra sor, hogy bárki is megkérdezze, aki ideáll az úrasztalához, és keresztelési fogadalmat tesz, akár szülőként, akár keresztszülőként, vajon itt belül a szívében mit gondol az egészről. Mivel kötelező volt minden, ami az egyház tagsággal járt, ezért igen ritkán kérdezték meg, vagy vetődött fel a kérdés, hogy na jó, de akik itt vannak a templomban, és megtöltik azt, és hallgatják az igét, és énekelnek, és imádkoznak, és elmondják az apostoli hitvallást mindig, ahogyan mi is elmondjuk, vajon belül mit gondolnak? Mindenki teljes szívvel, teljes lélekkel, egészen őszintén, teljes erőbadobással volt része, tagja az Anyaszentegyháznak, a gyülekezetnek? Látható volt, hogy népszokássá vált a keresztelés, népszokássá, amelyet mindenki gyakorolt, és kiki azt gondolt róla, amit akart, hiszen bár elhangzott az igehirdetés, a hitvallás, vagy a keresztelési ének, mégis, hogy ő mit gondol, az igazából nem feszegették gyakran, sokan, vagy talán senki. És ez a népszokás aztán meggyengült, amikor a II. Világháború után, a fordulat után a hivatalos ideológia már nem keresztjén, sőt keresztjén ellenessé lett, amikor igen sokat tettek annak érdekében, hogy a fiatal szülőket, a fiatalabb családokat, a felnövekvő nemzedékeket eltántorítsák az egyház életében való részvételtől, az egyházi szertartásoknak a megtartásától, az igénylésétől, akkor mindent elkövettek azért, hogy a keresztség helyett is más ünnepséget szervezzenek, névadókat rendezzenek ünnepélyes keretek között, és oda csábítsák a fiatalokat, és évtizedeken át az a meghasonlás volt jellemző sokakra, amit én magam is tapasztaltam, hogy lentiben a századparancsnokom, a hivatásos katona, aki párttag volt természetesen az előrejutásnak az érdekében, bár lentiben élt a családjával, mégis a nyírségben, ahol ő született, ahol élt, a nagyszülők voltak, ott megkereszteltette a saját megszületett gyermekét és gyermekeit, mert benne még összekeveredett ez a kettő, a hagyománynak az ereje, a tradíció, a népszokásnak az ereje, és az, hogy otthon a rokonság mit szól, és az a másik, az az új élet, amiben belekényszerült, hogy katalanisztként, hogy párttagként pedig elméletileg pont az ellenkezőjét kellett vallania annak, amit megfogadott a saját szülőfalujának a templomában. Ez a kényszer nagyon sokakban meghasonlást okozott, illetve oda vezetett, hogy végül is mind a kettőre, az egyházi gyakorlatra, meg a párt által megkövetelt tanítás is azt mondta, hogy egyikhez sincs sok közöm, mind a kettőt meg kell tennem, de igazából közömbös vagyok mind a kettőhöz. Ez nagyon jól látszott a fordulat után, az 1999-es fordulat után, amikor elméletileg szabaddá vált, mindenki önkéntessé vált minden, és amikor összeomlott sokakban az addigi életgyakorlatukhoz magukban gyártott ideológia, mert nem kellett már megfelelni egyik oldalról sem, másik oldalról sem a kényszernek, de nem is találtak oda egyik oldalra sem, és a másik oldalra sem, hanem óriási üresség, óriási űr keletkezett az életükben, a lelkükben és a mindennapi gyakorlatban is. Ezek után pedig azt mondhatjuk, hogy mostanában, ahogyan mi élünk, önkéntes a keresztség sákramentumának a kérése is, a gyermekek megkereszteltetése is, önkéntessé vált, és azt gondoltuk, azt reméltük, hogy mostantól majd, jó 20 éve tart már ez a mostantól már jobban meggondolják majd azok, akik a keresztség sákramentumán akarják részeltetni a gyermekeiket, hitvallásosabban jönnek, elfűbbek lesznek, és az élet gyakorlatuk is, hiszen senki nem kötelezi őket arra, hogy keresztjének legyenek, és keresztjének ki kereszteltessék a gyermekeiket is, hogy tehát mindenhez másként fognak hozzáállni, mint korábban. És ezzel szemben, attól eltekintve, hogy azt látjuk, hogy természetesen, idézőjelben természetesen kevesebben kereszteltetik meg a gyermekeiket, hiszen nagyon sokan nem is gondolnak már arra, hogy megtegyék ezt, hanem élik az egyháztól távoli, egyházon kívüli, teljesen a világba merítkezett életüket, és Istenről is csak olykor érintőlegesen hallanak. De mégis azt látjuk, hogy nagyon sokan, amikor számon kérnénk, hogy, vagy megkérdeznénk őket, hogy miért is akarják megkeresztelni a gyermeket, vagy amikor megkereszteltük már is, és utána pedig hívjuk a gyermeket a hitoktatásra, vagy egyáltalán a karácsonyi műsorra, vagy egyáltalán megkeressük, hogy akkor hogyan tovább a gyülekezet életben, akkor nem értik, hogy mit akarunk mi még tőlük kérdezni, hiszen megtették, amit meg kellett tenniük, megkereszteltették a gyermeket. Egy szóval tehát a mai gyakorlat az, sok esetben, nem mindig természetesen, hogy olyan szülők, olyan családok, amelyek itt kereszteltették meg a gyermeküket vagy gyermekeiket, nem válaszolnak évek óta a nekik írt e-mailekre, amelyben hívogatom őket a gyülekezetbe, híreket küldöm, születésnapon köszöntöm őket, a gyermek keresztelésének az évfordulóján köszöntöm őket az egykori igével vagy a napi igével. Nem veszik fel a telefont, amikor hívom őket, hiszen látják a hívószámból, hogy kikeresi őket, és nem engedik hitoktatásra azokat a gyermekeket, akikről itt fogadták meg mindannyiunk közösségében, Isten színe előtt, ennél az urasztalánál, hogy úgy nevelik és neveltetik a gyermekeiket, hogy majd a konfirmációhoz elvezessék őket. Én amikor beszélgettünk velük, akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy engedjék, hogy Istenről minél többet halljon, megtudjon, engedjék, hogy szerethesse Isten, adják meg a lehetőségét, és ezt sem teszik meg többen itt élő családok, akik itt kereszteltették meg a gyermekeiket. Ez az a fájdalom, amellyel szembe kell néznünk, hogy most nem lehet, illetve most sem lehet számon kérni azoktól, akik fogadalmat tettek, hogy hogyan is gondolják ők a gyülekezeti tagságukat, az egyháztagságukat, de mert ez a felszín, ez az első, ami e mögött lenne, azt sem lehet számon kérni, hogyan is állnak ők Isten szín előtt, mit gondolnak, mit hisznek, mert nem jönnek, mert nem hajlandók szóba állni velünk. A másik, ami a mai valóságnak a része, úgy foglalhatnám össze, hogy turistákként jönnek kereszteltetési szándékkal szülők vagy nagyszülők. Az elmúlt évek során rendszeresen előfordult, hogy becsengettek, betértek ide oly családok, hogy itt nyaralnak, és milyen jó lenne, hogy ebben a szép templomban most hirtelen megkeresztelnénk már természetesen csecsemő, a néhány éves gyermeket, mert ők a két hét múlva hazamennek, addigra mindent elvégezhetné, megtörténhetne a keresztelés. Sokan közülük megértették, amikor elbeszélgettünk itt a padokban, hogy ez így értelmetlen, hiszen a keresztelésnek a gyülekezetükben kellene történnie. Volt, aki elmondta, hogy éppen költözőben van, jön a Tiszántúlról Budapest környékére, és hát ha itt most megkeresztelnénk, akkor egyik helyen sem kellene ezzel bíbelődnie, és pedig mondtam nekik, hogy ahová költöznek, és ahol van gyülekezet, ismerem a lelkész, tudok is vele beszélni, ott kereszteltessék meg a gyermeket, az unokát, hiszen ott van remény a folytatásra, a hitoktatásra, a gyermekistentiszteletre, a gyülekezeti tagságra. Sokan megértették, többen azonban megsértődtek, és úgy távoztak, hogy nem értették, miért nem engedünk az ő kérésüknek, de mondhatnánk így nyugodtan az ő ötletüknek, hogy itt hirtelen kereszteljük meg a gyermeket. És azt még hadd tegyük hozzá, hogy nagyon sokan pedig olyan kérésekkel jönnek a keresztelésre, ami egészen távol áll attól, amit az imént hallott igékben is olvastunk, Jézus az életét adta azért, hogy a keresztség sákramentumát szerezze, hogy azt elrendelje, hogy az kötelességévé tegye a tanítványainak, hogy menjetek el, kereszteljétek meg a népeket, tanítványokat, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, ezért az életét adta, hogy ezt a szereztetés ígét itt elmondhassuk a gyülekezet közösségében, a család előtt, a kisgyermek feje fölött. És olyan kérésekkel jönnek, hogy szeretnénk egy olyan ünnepet, ahol a gyermek van a középpontban. Nem az Úr Jézus, nem az Úristen, hanem gyermek van a középpontban. Szeretnénk egy olyan napot, amikor csak őt ünnepeljük. Szó sincs Istenről, Bibliáról, keresztény életgyakorlatról. És ilyen esetekben kénytelenek vagyunk, és ezt a presbiterommal is megbeszéltük tavasszal, azt mondani, hogy először jöjjön a gyülekezetbe az a család. Először hozzák a gyermeket, vagy a nagyobb gyermekeket, saját magukat a gyülekezet közösségébe, hogy legalább hallhassák a Bibliát, az éneket, az imádságot, együtt tegyünk a gyülekezet közösségében, és majd, ha ez megtörténik, az után legyen szó a keresztségről, hiszen is ez a legfájóbb mondat, amit ki kell mondanunk, az elmúlt évek során azt láttuk, hogy nagyon sokan, akik fogadalmat tettek, nem vették, nemhogy komolyan nem vették a fogadalmukat, hanem tudták, előre tudták, hogy nem fogják megtartani azt. Mi pedig ehhez nem asszisztálhatunk, nem bátoríthatjuk erre a szülőket, a keresztülőket, hogy jöjjenek bátran, aztán úgysem számít, hogy mit gondolnak, hogy mit hisznek, hiszen együtt mondjuk el a hitvallást, itt velük együtt, mi mindannyian az apostoli hitvallást, és halljuk az ő fogadalom tételüket. És ezért aztán nem is volt már meglepő, amikor két héttel ezelőtt felhívott egy sukorói fiatalasszony, hogy őt keresztanyának kéri valamelyik barátja, a Dunántúli egyházkeret egyik gyülekezetében lesz a szertartás, de hát az ottani lelkész képes volt megkérdezni tőle, hogy egyáltalán tagja valamelyik keresztény gyülekezetnek. Ő pedig azt mondta, hogy hát ő sukorói lakos, de sem engem nem ismer, sem a gyülekezetben, a templomban soha nem volt. Mégis felhívott engem telefonon, hogy adnék-e igazolást neki arról, hogy ő keresztjén, hogy elmessen keresztanyának, és mondtam, hogy hogy gondolja ezt, hogy igazolást adni arról, ami nincs. Akkor ez volt a keserű kérdés, hogy hát akkor nem lehetek keresztanya. Én pedig ezt kérdeztem tőle, hogy de lehetne gyülekezeti tag. Lehetne gyülekezeti tag, és akkor természetesen lehetne keresztanya. Ezek azok a kérdések, amelyekben őrlődünk most, hiszen vannak érvek és ellenérvek a gyakorlat fenntartása, folytatása, vagy megváltoztatása mellett, azonban ha a Biblia igéit komolyan veszük, amiket az előbb hallottunk, vagy azt az éneket, amit énekeltünk, a 430. dicséretet, hogy éppen az a keresztségnek a lényege, hogy a keresztény embert a hivatására elválassza, arra felkészítse, abban erősítse, abban segítse, hogy tudnélik, ne a világ jöjjön be a mi életünkbe, sőt, a világnak nincs hatalma rajtunk. Ne a bűnt engedjük be az életünkbe, sőt, a bűnnek nincs hatalma rajtunk. Ne a rossz gyakorlatot szentesítsük, sőt, a rossz gyakorlatot akarjuk megváltoztatni és hozzáigazítani a Szentírás tanításához, akkor nem tehetjük meg, hogy hamis keresztséget szolgáltassunk ki, ami mögött nincsen tulajdonképpen senkinek a hite, hiszen ha a szülők keresztülők nem hisznek, akkor mi sem gondolhatjuk komolyan, hogy annak a keresztségnek értelme van. És még egy témát, vagy egy következő pontot itt el kell mondanunk, hiszen egyre terjed az, hogy nem házasodnak össze a fiatalok, hanem élettársi kapcsolatban élnek, és élettársi kapcsolatból született gyermekeket is hoznának keresztelni, természetesen nem sukulói sajátosságok, hanem az egész országban így van, erről szoktunk beszélgetni lelkészek egymás között is, és nem értik, hogy akik arra nem képesek, hogy egymásnak hűséget esküdjenek, hűséget fogadjanak, azoktól hogy lehetne komolyan venni egy olyan fogadalmat, amelyik a gyermekükre nézve szól, a jövőre nézve szól, amikor úgy akarnak fogadalmat tenni, hogy egymásnak még nem tudtak hűségfogadalmat tenni. Mert természetesen régen is ezt az idősebbek esetleg még tudhatják, az anyakönyvben van ilyen bejegyzés, hogy leány anyának a gyermekét megkeresztelte a keresztjén gyülekezet, közösség, a lelki pásztor, mert ott arról volt szó, hogy a leány anya abban a szorult helyzetében is, amikor kibeszélték a faluban, amikor megvetett volt az ő élete, amikor teljesen bizonytalan volt a jövője, hogy fogja felnevelni a gyermekét. Igenis, a keresztény gyülekezetnek segítő kezet kellett nyújtania az ő számára, és felkínálni annak a lehetőségét, hogy aki megesett, így mondták régen, igenis, belekapaszkodhasson Isten kegyelmébe, belekapaszkodhasson Jézus keresztjébe, ne legyen a gyermek, aki nem tehetett semmiről, megbélyegezve. És az anyakönyvünkben nagyon érdekes, olyan rovat is van még, hogy törvényes vagy törvénytelen a gyermek, aztán az 50-es években megszűnik ez a kategória, de ez nem jelenti azt, hogy most meg kell változtatnunk mindazt, amit mi a keresztségről, mint szentségről, mindazt, amit mi a házasságról, mint Isten teremtési rendjének, az egy nagyon fontos mozzanatáról hiszünk, pallunk és igyekszünk gyakorolni, hogy tudnélik, természetesen nem azt mondjuk, hogy nem kereszteljük meg a nem házasságban élő gyermekeit, hanem azt, hogy házasodjanak össze. Egymást becsüljék meg annyira, hogy hűségfogadalmat tesznek, Isten áldását kérik a házasságukra, és azt megteszik, akkor semmi akadály annak, hogy a gyermeküket is megkereszteljük. Nagyon szép istentiszteletünk volt az előző gyülekezetemben, amikor egy családdal ezt mindent megbeszéltük, és úgy került sor az esküvőre, hogy ott kereszteltük meg a gyermekeket is, mert megtették mindazt, amit megértettek ők Isten igéjéből. Szeretett testvéreim, mindezeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a keresztség sákramentumának éppen az a lényege, hogy az embernek esélyt ad arra, hogy megváltozzon, hogy más életet éljen, mint az emberlétből, a bűnből, a halandóságból önmagában következne. Éppen az a lényeg a keresztség sákramentának, hogy folytatása legyen aztán, hogy hitben neveltetik a kisgyermeket, és nem az a keresztség sákramentának a rendeltetése, hogy szentesítse azt, amiről azt gondoljuk, hogy helytelen, hogy nem jó vagy rossz. És ahogyan a bevezetőben hivatkoztam már rá, a keresztség sákramentumának az a lényege, hogy a keresztjén hivatásunkra elválasszon bennünket, elpecsételje minket Isten a keresztség által, hogy mi az ő követői vagyunk, és neki engedelmeskedünk, nem a közfelfogásnak, nem a divatnak, nem a politikai hullámoknak, hanem mindig Isten igéjének. Úgy van esély arra, hogy ez megtörténjen, hogy egyre inkább engedelmeskedünk az Úristenek, egyre inkább hozzáigazítjuk az életünket, hogyha a keresztelési gyakorlatunkban is ragaszkodunk ahhoz, amit Isten igéje tanít nekünk. Abban pedig, hogy ez így legyen, mindannyiunknak feladata van. Mindannyiunknak vannak rokonai, barátai, ismerősei, szomszédai. Nekünk, mint keresztény gyülekezetnek ezt kell hirdetnünk, hogy a keresztelés titka, misztériuma, sákramentuma annak a lehetőségét kínálja mindenkinek kivétel nélkül. Ezt nem győzzük hangsúlyozni. Aki őszintén vágyik a bűnbocsánatra, őszintén az Istennel való kapcsolatra, hogy ezt a lehetőséget, ezt a csatornát, ezt felállítsuk, ezt megépítsük, lehetőséget adni arra, Istennel kapcsolatban lépjen, és kapcsolatban maradjon az ember. Minden más. Más cél, más gondolat, más ötlet, más terv, más ünnepség, az bennünket nem érdekel, mert az emberi szokás, emberi tradíció, emberi vágy. Ahogyan Zebedeus fiainak azt mondta Jézus, hogy ti azt se tudjátok, hogy mit kértek igazából, azt sem, hogy mivel jár az, amit kértek, ugyanígy érezzük, hogy a ma embere is sok mindenre vágyik, sok mindent el akar érni, de gyakran nem tudja, hogy hogyan tehetni azt meg. A mi feladatunk, hogy minden erőnkkel, minden eszközzel abban segítsük a mai fiatalokat, a mai családokat, a ma emberét, hogy jó életgyakorlattal megtalálja mindazt, amire szüksége van, mindazt a jót, amire vágyik. Amen.